Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent második vasárnapján énekeljük a 24. Zsoltárunk első versét, majd tartsuk is nyitva énekeskönyvünket, ezt fogjuk majd tovább énekelni. Nyissuk ki szívünk kapuját a hozzánk érkező Úr előtt. A 24. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úr bír ez egész földdel. Testvéreim, és dicsérjük tovább Urunkat ezzel a megkezdett 24. Zsoltárral, a további összes versét énekeljük el, tehát a 24. Zsoltárunk másodiktól ötödikig terjedő versei végig énekeljük. A második vers így kezdődik, ki mégyen fel a szent helyre. szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenünk igéjét, ugyanint írva található a mai napi kalauz szerinti új szövetségi szakaszunkban, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezetében, a 11-től a 32-ig terjedő versekben. A hosszabb bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen a Lukács írása szerinti evangélium 15. része 11. és következő verseiben így olvassuk Jézus példázatát a tékozló fiúról. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki elküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vígadozni kezdte. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ami Urunk tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gyümölcsöt teremjen a mi életünkben is. Gyertek testvéreim, és ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindig mikor kinyitjuk szent írásodat, mindig mikor halljuk a felolvasott igei szakaszt, átéljük ezt a csodát, hogy rólunk van szó. Ó, mi megpróbálnánk elhessegetni a gondolatot, biztos másoknak üzen ez csupán, de a szívünkben érezzük, hogy bennünket szólítasz meg, és bennünket leplezel le azért, hogy segíthess, gyógyíthass, megállthass. Köszönjük, hogy megélnünk engedted az idei adventet is, hogy újra ünnepekkel, ünnepes fél évvel olvashatjuk igédet, és gyakorolhatjuk templomi istentiszteleti közösségünket. Segíts ebben az adventben is meg-megállni egy-egy órára, el-el csendesedni bibliaórai, imaórai közösségben is, hogy ne szaladjon el mellettünk az idő és az ünnep. Szólíts meg minden igei alkalommal mindannyiunkat. De imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, azokért is, akik betegség miatt nem lehetnek itt. Te szentelj úrnapját, adventi vasárnapot betegágyaknál, otthonokban, kórházakban is. És legyen vigasztalás is ez az ige szomorodott szívűeknek. Legyen reménység, hogy itt a földön, az atyai házhoz térve megújulhat életünk, és ez a ház, ez valójában a te örökkévaló hajlékod is, ahol örök dicsőségben imádhatunk majd téged. Kérünk, hogy testvérgyülekezeteinkben, mindenütt, ahol néped készséggel siet sereggyűjtésed napján, jelenj meg, szólíts meg bennünket, hirdest lelked által nekünk a te szent ígédet. Nem a magunk érdemében, hanem Jézus nevében bízva terjesztjük eléd könyörgésünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve, testvéreim, a 301. dicséretünknek az első két versét énekeljük. Rövid versek ezek, ezért most kivételesen két verset is énekeljünk a 301. dicséretünkből. A testvérek tudják, ami szép, veretes nyelvünkben, ahogy az Ó szövetség, a régi szövetség, az Ó szavunk a régit jelenti, így gondoljunk az új világosság és az Ó tévejgés közti nagy változásra ellentétre. Énekeljük a 301. dicséretünk első és második verseit. Az igét, amint újraolvasom az imént hallott szakaszból, Tékozló fiú történetének végső szavait, ahol a Lukács írása szerinti evangélium 15. része 31. és 32. versében az atya így szól az idősebbik fiúhoz. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, köszönöm szépen lelkipásztor testvérem kedves hívó szavát. Nagyon örülök, hogy ige közösségében és adventi ünnep közösségében a Csobánkai gyülekezettel is együtt ünnepelhetek. Amikor készültem, és lelkipásztor testvéremmel egyeztettünk, megtudtam tőle, hogy ő is szívesen szolgál a kalauz szerinti napi szakaszról, így én is hadd tegyem ezt, különösképpen, hogy a Lukács evangéliuma az egyetlen, amely feljegyzi a tékozló fiú történetét, tehát szerintem viszonylag ritkán esik így, hogy egyáltalán ugye az evangéliumban csak ebben olvashatjuk, és hogy ez éppen egy vasárnapra esik. És amikor elolvastam, és azt találtam, hogy ez az atya kétszer is megmozdul, ha szabad így mondanom, elébe megy mindkét fiának, mert a tékozló fiú elé is ő szaladt már, mikor látta, hogy érkezik vissza. Majd a történet második felében kiment, ő ment ki az idősebb fiúhoz, aki nem akart bemenni, akkor úgy láttam, hogy adventi igévé is válhat ez a nagyon jól ismert szakasz, mert amikor mi szeretnénk közeledni a mi Istenünkhöz, várjuk Jézust, várjuk a karácsonyi megszületést, de az ő visszajövetelét is, akkor ebben a történetben az atya elénk jön. Eljön a fiakhoz, mind a kettőhöz, hadd legyen azért számunkra egy ilyen adventi, a mennyei atyával való találkozást segítő, előmozdító üzenetté ez a nagyon jól ismert szakasz, a tékozló fiú története. Régóta így nevezzük ezt a történetet, gyermekkorom óta én is mindig így hallottam, és így hivatkozom rá, de amikor a történetet újból és újból elolvassuk, én azt merem mondani, hogy gondolom a gyülekezeti tagok is talán szóról szóra tudták magukban velem mondani. Szóval nagyon jól ismert történet ez, ezért szerintem nem mondok újat, ez valójában nem egy személyről szól csupán. Tényleg három szereplője van, az idősebb fiú is elég világosan megjelenik, van két része ennek a példázatnak, de az is nyilvánvaló, hogy az atya szeretete, a központi üzenete mind a két fia felé. És továbbra is megtartjuk ezt a szót, így fogunk rá biztos hivatkozni, de hogy előre bocsássam a mostani üzenetet, én tényleg szeretnék szólni mind a három szereplőjéről, a két fiúról és a mindkettő fiát szerető atyáról, aki nyilván a mi mennyei atyánk a jézusi példázat szerint. Ahogy mondtam, csak Lukács jegyzi fel, és ez a 15. rész tulajdonképpen a tegnapi kalauzi szakaszunk már elő is készíti. Így indítottuk el a 11. versben, hogy azután így folytatta. Maga ez az átvezetés jelzi, hogy itt három egységbe tartozó példázatról van szó. Egyrészt az elveszett juh, az elveszett drachma, és tulajdonképpen egy harmadik elveszett, az első fiú, hiszen kétszer is kimondja az atya róla, hogy ez az én fiam elveszett, de megtaláltatott. Három elveszett, de megtaláltatottról szól ez a 15. fejezet, és az első kettő, az elveszett juh, az elveszett drachma előkészíti valójában az elveszett, de szintén megtaláltatott fiúról szóló példázatot, amelyben mindháromban az öröm, a megtaláltatott feletti öröm az alaphangja ezeknek a példázatoknak. A Biblia tanulmányozásában sokan nagyon szigorúak, én nem tartozom közéjük, hadd jelezzem, és némi óvatossággal tekintenek arra, ami egyszer van a Szentírásban. Mindig keresik, hogy az a biztosabb, amit többen is elbeszélnek. Örömmel, megerősítésnek vesszük persze azokat a szakaszokat, amelyek Máténál is megvannak, vagy Márknál, vagy Jánosnál, örülünk ennek. De mennyire szegények lennénk, testvéreim, ha nem lettek volna megőrizve ilyenek is, amelyek csak egy evangélista őrzött meg. mint például a tékozló fiú példázata, amit csak Lukács őrzött meg. Én tehát nemhogy nem szigorú gyanakvással, számonkéréssel közeledem, miért nem őrizte meg a többi, hanem az Úr gondviselésének megköszönöm, hogy egyébként mind a négy evangéliumban, mind a négyben vannak olyan szakaszok, amelyet csak ő őrzött meg, és köszönjük meg az Úr gondoskodását, hogy Lukácson keresztül ezt a jézusi példázatot, ezt a gyöngyszemet is megőrizte számunkra. Tehát az adventi mennyei atyával való találkozás szempontjából szeretném most olvasni ezeket a veretes, jól ismert igéket, és így fogok kiemelni néhány verset, kifejezést, gondolatot a hosszabb felolvasott szakaszból, majd a kétszer is felolvasott textusként kiemelt versekből is. Az első, ami kell ahhoz, testvéreim, hogy ezt az adventi mennyei atyával való találkozást átéljük, az az, hogy át kell érezzük a nyomorúságunkat, hiány érzet kell támadjon bennünk e felé. A történet úgy tűnik, úgy kezdődik, hogy minden megvan. A fiú ezt mondja atyának, atyám, add ki a vagyon rámeső részét, erre megosztotta köztük a vagyont. A Biblia tudósai elmondják nekünk, hogy nagyon szokatlan az apa szeretete, megnyilvánulása itt, ennyire nagy ez a szeretet, hogy elengedő szeretet is, mert a bibliás időkben nem illett még életében kikérni a vagyon ráeső részét, bizony ő örökölte volna ezt, a két testvér, mind a kettő, a régi világban egyébként valószínűleg nem egyenlően, a régi szokások szerint az idősebb nagyobb részt kapott volna. Ez nem számít, azt emelném ki, hogy az atya szeretete már a történet elején elkezdődik, hogy nem egy magához láncoló, hanem egy elengedni tudó szeretet, és ekkor úgy tűnik még, hogy gazdag ez az ifjú, mert minden, ami az ő ráeső része, az övé lesz, megkapja és el is indul vele. De nézzétek, testvéreim, mennyire hamar fordulatot vesz ez a történet. A jézusi példázatban szinte egy lélegzett vételre, azután, hogy meghallottuk, az apa megosztotta köztük a vagyont, néhány nap múlva a fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és azonnal folytatódik, ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken. Nem tudom, testvéreim, hogy ez mennyi időt ölel át, lehet persze egy valamelyest elhúzódó idő, de az elbeszélés szerint nagyon nagy a végletek közti különbség. Elindul tele vagyonnal, és néhány sorral később ezt olvassuk, eltékozolta mindenét. A történet tehát hamar olyan fordulatot vesz, hogy hiányt szenved ez a fiú. Azt gondolta, mindenem megvan, és elkezdődik a hiányérzet azzal, hogy már-már ennivaló sincs elég, betevő falat sincs elég. A Bibliát ismerő testvéreim jól tudják, az Ószövetségből arra a korra átnyúlóan így volt ez, hogy a választott nép körében a disznó tisztátalan állatnak számított, nem lehetett megenni sem, tehát nem volt különösebb értelme tartani sem. Ez a sors vár erre a fiúra, hogy egy olyan gazdához kerül el, aki a vallási, kultuszi értelemben tisztátalan állatot tart, és vele tartatja, vele pásztoroltatja, etetteti. És akkor eljut oda ez a fiú, hogy annyira nincs mit enni, hogy szívesen még azt megenni, amit az állatoknak adnak, de ő neki ezt sem adott senki. Látszólagos jólét, elindulok vagyonnal, és nagyon hamar hiány. Nincs már betevő falat sem. De nem ez a valódi hiány ebben a történetben, testvéreim. Ez még kevés lenne, mit eszem, majd valahogy segíthetne magán. A hiány érzete ebből a kifejezésből látható, mikor így szól magához, az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Azaz elkezdődik ennek a hiány érzetnek a kialakulása, hogy volt egy atyai otthon, hiányzik az atyai otthon. Valószínűleg, mikor elment, azt gondolta, hogy a szabadság kezdődött el, eddig békjókat jelentett az atyai ház, most minden átértékelődik. Ez egy olyan atyai ház volt, ahol valójában annak a kornak világában ugye voltak szolgák is, és béresek is, ott még a béresnek is jó dolga volt. Az én atyám mindenkiről gondoskodott otthon, nem csak a fiairól, még a béreseiről is. Én úgy éltem meg azt a közösséget, hogy onnan elvágytam, most látom, hogy fölértékelődik, hiányzik ez az atyai otthon. Az adventi mennyei atyával való találkozásunkhoz bennünk is kell ilyen hiányérzés támadjon. Nem pusztán az, még egyszer mondom, hogy az anyagiakból kevés van, mert elfogy, hanem ez kell hiányozzon, hogy valahol szeretnek engem, de nem csak engem, hanem szeretett légkör van, mert ott mindenki jól érezte magát, ott még a béres is. Van egy atyai ház, nagyon hiányzik. Az adventi találkozás első szükséges eleme, feltétele ez, hogy kialakul ebben a fiúban, újra hiányzik az én atyám jelenléte, szeretete, az atyai ház. De nem elég, hogy ez a hiányérzet feltámad, testvéreim, így olvassuk egy nagyon szép kifejezéssel, hogy ő magába szállt, és eltervezi, hogy bocsánatot kér az atyától. Értsük jól, testvéreim, ez egy példázat. Jézus egy életből vett, elképzelhető helyzetet tár elénk, egy földi helyzetet. Ezért ez a fiú így mondja a példázatban: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Azaz Isten ellen és te ellened. Mi persze tudjuk, a példázat valójában rólunk és a mennyei atyáról szól. Egy valaki ellen vétkeztünk mindnyájan, a mennyei atya ellen. Isten, aki az égben lakik, és a példázatbeli atyai ház atya valójában egy. A példázatban még azonban így kell mondja a bűnbánat szavát a fiú: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. De még a bűnbánat elgondolása sem elég, testvéreim. Az adventi találkozásunknak nekünk is egy ilyen eleme is kell legyen. Oda kell menni a mennyei atya elé, és el kell mondani neki a bűnvallásomat. Ő nem csak eltervezte ezt, hanem fölkelt, hazament, és tettben és szóban is megjelent ezáltal a bűnbánata. Nem egy elgondolás volt csupán, nem is egy elhatározás, hanem odaállás a mennyei atya elé, ehhez tettet kellett végbevinnie, el kellett mennie, és nem volt elég ki gondolnia, hanem el kellett mondania ezt a, most én már így mondom, bűnvalló imádságot a mennyei atyának. Az első, amit így foglalok össze, amit tanulok ebben az adventben, az én mennyei atyámmal való találkozáshoz, a tékozló fiú példázatából, az ez: el kell kezdjen fájni, amikor nem otthon vagyok. El kell kezdjen hiányozni ez az atya, akinél ekkora szeretet van, hogy a béresekről is gondoskodik. Nem volt jó döntés hátat fordítani neki. Magamba kell szállnom, bűnbánatot kell gyakorolnom, és ez nem elég, hogy egy gondolat legyen, el kell jöjjek az én Istenem színe elé, és ki kell mondjam, vétkeztem ellened. Ha hiányzik az atyai otthon, ha hiányzik az atya szeretete, így már hadd folytassam, ha hiányzik a bűnbocsánat, akkor vagyok jó helyen, akkor indulhatok el ebben az adventben én is, a mennyei atyával való találkozás felé. A felolvasott szakasznak a másik döntő üzenetét abban a szóban látom, testvéreim, hogy ez az atya megszánta az ő fiát. Amikor elsős teológus voltam, és vannak ilyen élmények, nagyon érdekes, ami maradandóan bennünk lakik, nyilván nem emlékszem távolról sem minden órára, de arra az órára emlékszem, mikor az akkori görög tanárom elővette a tékozló fiú történetét, és erről a szóról ezt megtanította nekünk, hogy ez az irgalomra indulás, ez a megszánás, amely szó itt a Bibliában szerepel, ez az ige mindig vagy Jézusról szól az Új Szövetségben, vagy Jézus ajkán, de valójában Istenről, mint itt is a tékozló fiú mennyei atyára mutató példázatbeli atyáról. Tehát ez egy nagyon drága, értékes kifejezés a Szentírásban. Ilyen szánalomra, ilyen mindenestül visszafogadó, megbocsátó, a megváltottság állapotába áthelyező szánalomra csak Jézus és az ő mennyei atya indul és indulhat a teljes Szentírásban. És így ebben a példázatban az atyának ez a megszánó, csak a mennyei atyát és Jézust jellemző indulata a következőkben jelenik meg, és teszik számára ott, és nekem és nekünk most ebben az adventben a találkozást különösen is áldottá. Így olvastuk, testvéreim, hogy még távol volt ez a hazafelé érkező fiú, mikor az ő atya meglátta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Azaz, ez az atya annyira várta őt, hogy most én jelképesen értve a példázat képét úgy látom magam előtt, mint aki mindig kémleli azt az utat, mikor jön. Eltelt egy nap, egy hét, egy hónap, nem tudom, de mindig nézi az utat, amikor majd jön, hogy meglássa a fiát, folyamatosan, szüntelenül, megbocsátó, szeretettel, visszaváró atyáról szól ez a megszánta kifejezés. És látjátok, elébe fut ez az atya, a Biblia korában ez is egy elég szokatlan, abban a korban nagy méltóságot jelentett az atyai tisztség, az apák, ha szabad így mondanom, nem futottak egykönnyen. Ez az atya elébe fut, ami a túláradó szeretetnek egy abban a korban nagyon meglepő, szép megnyilvánulása. És amikor átöleli és megcsókolja, nyilván ő már jelzi ezt a bűnbocsátó, visszafogadó szeretetet, ezt az isteni, csak Isten által gyakorolható megszánást. És akkor elkezdi mondani a tékozló fiú a bocsánat kérését, és biztos észrevettétek, testvéreim, ti is, hogy elmondja az ő részét, hogy vétkeztem, és hogy nem vagyok méltó, de már nem mondhatja el a végét, hogy tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Az atya nem béresként fogadja vissza, hanem fiúként fogadja vissza, és így azonnal rendelkezik arról, hogy egy ünnepre, egy ritka ünnepre szóló hízott borjút vágjanak le, ünnepi ruhát, gyűrűt, sarut, tiszta ruhát adjanak az ő visszatért fiára. Testvéreim, én is, és azt hiszem mindnyájan, csak így állhatunk az atya elé, hogy nem vagyok méltó, és a leges, legkisebbként, ha befogadsz még ebbe a házba, az is csoda, és kegyelem, és ajándék. De Jézus az egyszülött fiú érdeméért mi mindnyájan fiakká fogadtatunk. És ezért mondjuk el minden alkalmunkon az úri imával, hogy mi atyánk, te és én az ő fiává fogadtattunk vissza az egyszülött, a megváltó, halált szenvedő fiú Jézus Krisztus érdeméért. Mi csak kicsit gondolhatunk magunkról, helyes ez, a bűnbánat csak alázatban járathat, de Isten helyreállít, a fiúi örökségbe helyreállít bennünket, a megváltással a teremtés rendjét is helyreállítja. Nem mondhatta el ez a fiú, hogy tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Az atya úgy rendelkezett, a teljes fiúi helyzetbe emelem őt vissza. Ebben az adventben mi is fogadjuk el, ilyen atya szalad elénk, vár, nagyon várja ezt a találkozást. Ő már eldöntötte, hogy mindenestől megbocsát, a teljes értelembe vett megszánást, az üdvösségbe visszahelyezést eldöntötte felőlünk. Nekünk csak alázattal lehet elé állnunk, a bűnbocsánat kérésével, és akkor ő azzal felel erre, hogy Jézus érdeméért teljes jogú fiává emel, fogad bennünket is. És a harmadik üzenet, amit hozok a testvéreknek, az a kétszer felolvasott szakaszból a második fiúhoz kapcsolódik. Mert látjátok, testvéreim, hogy ez a fiú, aki nem ment el az atyai háztól, aki tehát nem költözött távoli vidékre, ahogy olvastuk, bizonyos értelemben így mondom, mindig az atya közelében maradt, de úgy tűnik, hogy ő lelkében távolodott el az atyától. Testben ott volt, minden reggel együtt reggeliztek, és így tovább, de lélekben nagyon távol volt ez a másik fiú is. Az ő saját szavaiból, panaszos szavaiból derül ki ez igazán. Ő úgy látta az otthoni helyzetet, hogy ő mindenben az atya kedve szerint járt, az atya mégsem adott neki soha egy kecske gidát, hogy valamilyen ünnepi alkalmat, lakomát szervezhessen a barátaival. Az apa válaszából, amit kétszer is hallottunk, kiderül, hogy valójában a második fiú zárta ki ebből magát, mert kiderül, hogy ő ezt soha nem is kérte. Ő annyira otthon elidegenedve élt, hogy úgy gondolta, az én atyám úgyse adna, ezért nem is merem kérni. Mert az atya hozzáállása egészen világos. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Ez a fiú otthon élt, de csak látszólag. Mert nem élte át ezt, hogy ha otthon vagyok, akkor minden, ami az atyámé, az enyém is. Ő nagyon közel volt testben, de nagyon távol volt lélekben. Az atya teljes szeretete ő rá is áradt. Bármit kérhetett volna, az atya mindig ezt mondta volna, mindenem a tied. Ő nem kért, ő valószínűleg egy nagyon bezárkózott, ellenséges gondolatokat magában forgató fiú lehetett, és tudjuk jól, ez így működik, testvéreim, hogy én tudok úgy nézni valakire, hogy ő biztos nem tenne ilyet, vagy biztos nem adna. És beszélem magamnak, meggyőzöm magam, és nem is jutok el oda, hogy őt megkérdezzem. Rengeteg ilyen hamis képünk van másokról, amit mi alakítunk ki, ők meg nem így néznek ránk. Az atya mindig is így nézett a fiúra. Fiam, mindenem a tied. Tehát a másik fiúhoz is kijön ez az atya. Másodszor is ő mozdul meg. Kiderül, hogy ő hozza meg ebben a történetben mindenütt a legnagyobb áldozatot, a szeretet tetteit. És kérleli, hogy fogadja jó szívvel, hogy most öröm van ennél a háznál. Ő is részese ennek, a testvére érkezett vissza, örülnie kell együtt, az atyával és az egész házzal. Testvéreim, a történet itt a kétszer is felolvasott szakasszal az atya a másik fiúhoz hangzó szavával véget ér. Biztos van bennetek is, mint ahogy bennem, egyfajta hiányérzet. Mi a meséket is, ha gyermekeinknek mesélünk, mindig lekerekítjük. Egy történetnek kell legyen valamilyen legalább egymondatos zárása. Jézus tökéletes példázatokat mondott, tehát biztos, hogy itt ez nem valamilyen hiba. Akkor kell legyen valamilyen célja. Jézus nem fejezi be, hogy te és én fejezzük be. Tehát ez a példázat meg akarja szólítani a mindenkori olvasót. Te hogy vagy jelen az atyai házban? Átéled-e az ő bűnbocsátó kegyelmét? Tudsz-e örülni a testvérednek is, aki itt van veled együtt? És világosan látod-e, hogy valójában a mennyei atyáé minden, és ő mindent neked és nekem adott, és tudsz-e ennek örülni? Nagyon izgalmas ez a be nem fejezett példázat, mert kérdéseket állít fel nekem és nekünk, és most már azt hiszem, érezzük testvéreim, hogy nagyon sok múlik azon, hogy hogyan válaszolunk. Ebben az adventben is kérdez Jézus, kérdez a mennyei atya, akarsz-e velem találkozni, hiányzik-e a mindent átfogó, szeretett lelkületű atyai ház? Ha igen, és messzire elmentél, jöjj vissza az atya a megváltó fia érdeméért, neked is megbocsát, és fiúvá fogad. Ha otthon vagy testben, de távol lélekben, akkor is fogadd el, téged is szeret ez az atya. Kijön, kérlel, tudj együtt örülni a testvéred hazatérése felett. Az atyai házban minden, ami az atyáé, a tied is, az enyém is. Fogadjuk el az ő idei adventi és karácsonyi ajándékait. Amen. Válaszoljunk testvéreim a hirdetett igére, a megkezdett 301. dicséretünk 5. versével. A 301. dicséretünk 5. versét énekeljük, amely így kezdődik: igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje. Hajtsuk meg fejünket testvéreim, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te atyai szeretetedről, fiúvá fogadtatásunkról, és arról, hogy minden, ami a tiéd, a miénk is, szól Jézusnak ez a példázata. Segíts, hogy hadd legyünk mi is olyanok, akik elfogadják ezeket az ajándékaidat, a bűnbocsánat, az örök élet ajándékát, és azt is, hogy megváltott gyermekeidként örömben, hálaadással, jelenlétedben élhetünk már most a földön, és így majd egykor a te országod kiteljesedésekor. Újra kérünk, Urunk, hogy legyen ez a te jelenléted, az atyai ház gondoskodása, ami földi gondjainknak is kegyelmedből megoldása, gyógyítsd betegeinket, igen, adj enni az éhezőnek, ruházd azt, aki szegény, segíts, hogy a gyülekezet így is tudjon egymásról gondoskodni. De mutasd meg, Urunk, hogy az igazi hiány az, hogyha a veled való közösség nincs meg, ha az atyai ház otthon hiányzik nekünk. Segíts, hogy ne csak mi haladjunk feléd ebben az adventben, hanem lássuk, hogy te jössz elénk, te ajándékozol meg bűnbocsánattal, megváltással, a karácsonyi gyermekben üdvözítő születik minékünk. Áld meg e helyre telepedett gyülekezetedet, köszönjük az elmúlt esztendők örömeit, áldásait, építkezéseit, és azt, hogy lélekben gyülekezeti tagok által is növekszik ez a gyülekezet. Áld meg, kérünk, családi közösségeinket, hadd legyen a családi otthonainkban is Jézus, aki elhozza a mindent, az áldást ebben az adventben és majd karácsonykor is mindannyiunk számára. Hallgass meg, Urunk, amikor mindehhez hozzátesszük a mi legszemélyesebb egyéni imádságainkat is csendes percünkben. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket gyülekezetünk lelkipásztorától.
Kedves testvérek, szeretném mindannyiunk nevében megköszönni dr. Balla Péter rektor úrnak, lelkipásztor testvéremnek szolgálatát. Isten hozta közénk, és Isten áldja meg az ő életét, munkáját, családját, és áldott szép adventet, majd karácsonyt kívánunk. Testvéreim, alkalmaink a következőképpen alakulnak. Ma 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk Pomázon. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz itt Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaórát tartunk Pomázon, pénteken 7 órakor ifjúsági alkalom kezdődik. Vasárnap 9 órakor Csobánkán lesz istentiszteletünk. Istentiszteletünk előtt énektanulás lesz, a 315. dicséretet frissítjük meg. 10:30-kor Pomázon lesz ünnepi adventi istentiszteletünk, közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium kórusa. Szeretettel kérem asszonytestvéreimet, hogyha tudnak egy kis süteményes adománnyal segítség a fiatalok alkalom utáni szeretett vendégségét. Hirdetem, hogy az egyház fenntartói járulékok november hónapig történő könyvelése után elkészült egy, így szoktam mondani, nulladik egyház fenntartói listáról szóló választási lista. Ez megtekinthető a lelkészi hivatalban. Azt hiszem 57 fő szerepel jelen pillanatban a választói névjegyzékben. Ugye ez nem hivatalos, ez majd csak jövőre, január 31-ével válik hivatalossá. Aki esetleg azóta rendezte az egyház fenntartást, ők még nem szerepelnek benne, de azt pedig tudjuk, hiszen az elmúlt napokban vagy hetekben történt mindez. Megtekinthető tehát a lelkészi hivatalban. Kérem, aki tud, az egyház fenntartással segítse gyülekezetünk működését. Hirdetem, hogy gyermekkarácsonyra adományokat fogadunk el. Aki szívesen áldoz erre a célra, kérem, hogy keresse majd Éva nénét. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Fájdalommal hirdetem, hogy életének 47. évében elhunyt Jónás Sándor temetése december 5-én volt a Csobánkai temetőben. Jövő héten vasárnap délután 15 órától 17 óráig Pomázon karácsonyi kézműveskedést szervezünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Mézes kalácsütés, karácsonyfa díszek készítése, gyertyamártás és amit szoktunk tenni a karácsony kapcsán, minden egyéb lesz. Kérem, hogy hívogassunk másokat erre az alkalomra. Végül, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy a múlt heti személyes hirdetésemhez kapcsolódóan köszönetet mondjak a gyülekezetünk tagjainak. Említettem, hogy unoka húgomnak, kishúgomnak a barátja, majd vőlegénye, Tamás egy súlyos betegséget kapott, egy műtét utáni fertőzést. Gyülekezetünkből is segítségére voltak, hiszen nagyon sok vért kapott az elmúlt időszakban. Nem tudom pontosan, de 30-40 egység is volt, amit kaphatott az elmúlt vasárnaptól. Azért hadd hirdessem, hogy a vérzés elállt, a szervezete tisztul, és a szombati napon pedig felébredt a kómából, és az első kérése az volt az édesanyjának, hogy vakarja meg a lábát, hiszen tudjátok, hogy a vérzés miatt szóba került, hogy esetleg levágják a lábát, és érezte, hogy az édesanyja megkapirgálja a talpát, és nagyon boldog volt ő maga is, és családunk is. Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki a viadásban ott volt gyülekezetünk tagjai közül is. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érünk, és lassan Isten tiszteletünk vége is elközelít.
Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünk záró énekeként a már megkezdett 301. dicséretünket. A 301. dicséretünk további verseit énekeljük végig, tehát a 6., 7. és 8. verset. A 301. dicséretünk 6. versétől énekeljük végig, kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet. feltestvéreim, hirdetem a szokott rendben az adakozást, az is Isten tiszteletünk része. Most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és azután vegyük majd Istenünk áldását. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk.